Maradunk még kicsit az ingatlan piacnál, ezúttal azonban az irodapiacról fogunk egy kicsit elemezni, egy kicsit elmélkedni, mert hogy hogyan hat a koronavírus erre a szegmensre, ezt fogjuk feltárni. Aki segítségünkre lesz a mai napon ebben, Gyurcsik Attila, az Accord alapkezelő ZRT befektetési igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok!
No, hát ugye home office, nem home office, mindenki pro és kontra érveket hoz fel, az teljesen nyilvánvaló, hogy azért nem minden irodai munkát lehet home office-ból végezni, de vannak olyan munkakörök, amiket igen. Nem tudom, hogy utána néztetek annak, hogy hogyan hathat ez az irodapiacra, ha mindenki home office-ba megy, vagy ha éppen senki sem tevékenykedik így.
Hát igazából ez egy nagyon érdekes kérdés, azt gondolom, hogy ez egy nagyon megosztó témává vált a home office az elmúlt fél évben, és ennek megfelelően nagyon eltérő felmérések is készülnek. Van, aki szerint nagyon hatékony, vannak olyan felmérések, akik viszont erősen vitatják ennek a hatékonyságát. Nekem az az álláspontom, hogy te is említetted, hogy vannak olyan munkakörök, ahol ez nagyon jól működik, és vannak olyanok, ahol meg kevésbé. De hogy összességében nekem az a meglátásom, hogy a Covid hatására ez a home office-os trend, ez felerősödött. Tehát, hogy ez egy fajta erősödő trendet láthatunk a Covid-nak köszönhetően a home office szempontjából. És ez, azt gondolom, hogy nagyon komoly hatása lesz ennek nem csak az irodapiacra, hanem úgy általában az ingatlan piacra a home office jelenségnek. Mert gondoljunk abba bele, hogy hány százmilliárd forintot tervez akár Budapest is hosszú távon elkölteni infrastruktúra fejlesztése, értem ez alatt a agglomerációs közlekedést és a belső közlekedés fejlesztését is, és ugye pont a múlt héten volt egy ilyen német javaslat, amin dolgoznak, hogy lehetővé váljon azt, hogy egy évben 24 munkanapot a munkavállalók eldönthetik azt, hogy home office-ban töltenek-e vagy sem. Ugye ez nagyjából a munka időnek, vagy hát a 250 napos munkaévnek a 10%-a. Most, ha 10%-kal kevesebb alkalommal indul el a munkavállaló otthonról, akkor azért annyival kevesebb forgalom, környezetterhelés, zajterhelés éri egy adott város, mondjuk az esetben. Uh-huh. Szóval, hogy ennek azért jelentős hatása van, és szerintem a szabályozók is fel fogják ezt fedezni, hogy ennek mekkora jelentősége van.
Igen, csak nekem tudod, mi jutott eszembe? Az, hogy nem minden otthon alkalmas az otthoni munkavégzésre. Ha túl kicsi a lakás, akkor ugye a gyerekek, meg mindenki bezavar, akkor az nem ugyan olyan értékű munka, mint amilyen. Hát, igen. Akkor lehet,
hogy csomóan kifizetni. A lényegre, mert a legtöbb felmérés abban viszont egyetért, hogy a home office az biztosan nem hatékony akkor, hogyha a hálószobából dolgozol, vagy a konyhából. Uh-huh. Tehát, hogy alapvetően itt két trend látszódik az ingatlan piacon. Az egyik az, hogy igen, hosszú távon valószínűleg kevesebb irodára van szükség. A másik oldalon meg az látszik, hogy ha azt akarjuk, hogy a home office hatékony legyen, az valószínűleg olyan esetekben lesz hatékony, hogyha a munkavállaló egy nagyobb, tágasabb ingatlanból dolgozik. Úgyhogy ez az egyik ilyen jelentős trend. A másik meg az, hogy valószínűleg fontos az is, hogy ez az ingatlan milyen műszaki színvonalat képvisel, tehát egy hűtött, szellőztetett irodának megfelelő minőségű otthoni munkavégzés az hosszú távon vélhetően fontos lesz, hiszen 40 fokos melegben viszonylag nehéz ugyanolyan színvonalú irodai munkát végezni, mint amit az irodában el tud. Szóval ez alapvetően két dolgot mond. Az egyik, hogy a home office jelenség azt szerintem erősíteni fogja a nagyobb méretű, modernebb ingatlanok iránti keresletet, ami jellemzően inkább külvárosokban vagy agglomerációs körzetekben található meg. Úgyhogy ez szerintem egy erős trend, hogy ebben az irányban.
De van egy apró bibi, hogy nem ilyen lakások épülnek Magyarországon, mert hogy a kisebb lakásokra van kereslet. Egy, kettő, hát hogy is mondjam, csak az új lakásépítési kedv is, hát hol ilyen, hol olyan, most ugye a miniszterelnök ugyan bejelentette, hogy visszatér az 5%-os lakásáfa az új lakások vonatkozásában, de Magyarországon mindig is nagyon-nagyon kevés új lakás épül.
Így van, ez nagyon jó pont, én szerintem nagyon jó ötlet az 5%-os lakásáfa, hogyha ugye a számokat akarjuk picit boncolgatni, akkor két dolog látszik, egyrészt az, hogy az új lakás kínálat 60%-a Budapesten is 60 négyzetméter alatti. Hát ezért mondom, hogy vélhetően a nagyobb és modernebbek iránt fog nőni a kereslet azért, mert vagy fog nőni az áru hosszú távon, mert nincs elegendő kínálat ezekből. Ez egyik állítás. A másik fontos állítás az, hogy nagyon, ahogy te is említetted, nagyon kevés ingatlan épül. Ez azt jelenti, hogy tavaly, ami csúcsév volt, tehát a 2019 egy csúcsév volt, az ingatlan megújítási rátánk az 0,4% volt. Ez azt jelenti, hogy 250 év alatt újítjuk meg azt az iroda, vagy azt az ingatlan állományt, ami már most is elképesztően öreg. Úgyhogy, és ugye a környező országokban ez ilyen 1% körüli, tehát az a lényeg, hogy a csúcsévben, tehát amikor tényleg azt mondta mindenki, hogy hú, hát itt óriási boom van a lakásépítési piacon, akkor is a felét se tudtuk hozni a régiós átlagnak új lakásépítés szempontjából. Szóval, hogy azt gondolom, a kínálata az elképesztően szűkös, hogyha maximum erre képes ugye a hazai építőipar, amire hát úgy látjuk, hogy jó esély még így lesz, annak ellenére is, hogy ugye 5%-os áfa is volt, meg azért elég sok támogatás is érkezett azoknak, akik ugye új lakást akarnak venni.
Uh-huh. Jó, hát ebből kell akkor...
Az, hogy modern, új, nagyon méretű ingatlanok iránt a kereslet az nőni fog hosszú távon, és mivel szűkös a kínálatuk, ez érhetően az árakat magasan fogja tartani, még egy olyan környezetben is, amiben ugye idén vagyunk, amikor ugye csökkennek az ingatlan árak a válság miatt.
Jó, nagyon szépen köszönjük, patent összefoglaló volt, jó munkát kívánunk!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Szervusz, minden jót! Gyurcsik Attilával, az Akkord Alapkezelő ZRT befektetési, majdnem beszerzését mondtam, bocsánat, tehát Gyurcsik Attilával, az Akkord Alapkezelő ZRT befektetési igazgatójával vizsgáltuk meg, hogy a home office terjedésének milyen hatása lehet az ingatlan piacra. No, hát ahogy az órára nézek, megint lepergett egy óra.
Egy pillanat, András, megszakítom adásunkat. Szakítsad.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
Kérlek szépen, tegnap az történt, hogy a műsorvezető páros, aki itt volt bent a stúdióban, ők hárítottak. És én ezzel most találkoztam ennek a következményeivel, miután többen megírták nekünk a 06302010909-re, hogy Eddie Van Halenről nem emlékeztek meg, pedig lehetővé tettem különböző felvételekkel, rendelkezésre bocsátásával, hogy megtegyék, és azt ígérték, és rám hárították, hogy majd én megoldom ezt ma. Ezt a kedves hallgatóktól kellett megtudnom, hogy ez így történt, úgyhogy az a helyzet, hogy én nem rohanok el semmi elől. Én azt mondom, hogy mivel egyrészt nem a műsor szövetbe, illetve hát, hogy is mondjam, a rádió szövetében nem illő a legtöbb dolog, amit Eddie Van Halen csinált, de azért tudunk olyat mi is találni, mégpedig az 1979-es lemezükről, a Van Halen 2-ről, amin van egy akusztikusnak hangzó betét, egyébként nem akusztikus gitáron játszotta, az örökké vigyorgó gitárzseni, de hogyha valaki ezt meghallgatja, ezt az akusztikusnak hangzó szólót, akkor, és gitározni tanul, vagy gitározik éppen, akkor azt a hatást váltja ki belőle, ami Eddie Van Halen, ami sok mindenkiből kiváltott, hogy elteszi a gitárját, jó mélyen lelakatolja, bedobja valami mély folyóba, és elmegy Tibetbe szerzetesnek, mert hogy ezt a magasságot soha nem fogja elérni valószínűleg. Úgyhogy most mutatok nekem valamit, jó?
Nekem tegnap derült ki, tegnap kellett megtudnom, hogy Eddie Van Halen stílusteremtő volt, az ütögető stílusnak a megteremtője.
Oké, erről vitatkoznak, mert hogy voltak olyan jazzzenészek, akik használták ezt, de az biztos, hogy a rockzenében ezt a jellegű hangzás és ezt a stílust, ezt ő hozta be. Ozzy Osbourne is valami elképesztő dolgokat mondott róla, nagyon sokan megemlékeztek róla egyébként, hogyha követjük. Például a Rolling Stone magazinnak van egy nagyon jó kis összeállítása. Egymás után posztolták azt, hogy különböző zenész legendák, Tom Morello például, vagy Flea milyen módon emlékezett meg Eddie Van Halenről. Most arról az 1979-es lemezről jön a Spanish Fly című felvételnek a gitárszólója, ami hát ugye elgondolkodtat mindenkit, aki ismeri a gitárzenét.